Amit itt most feladatul kaptam, azt részben ittottam, ott már csipegettük, meg érintettük a korábbiakban is, de így egyben azért talán mégis érdekes lehet, hogy lehet-e jogos-e az a címadás, hogy Melanchthon reformációja. Persze azt is mondhatnánk, hogy a reformáció rengeteg aspektusból megközelítve teljesen más és más volt. Erről én már beszéltem ebben a körben. Tehát teljesen más az, hogyha államegyház lett egy az egyben evangélikus. Teljesen más az, hogyha Németországban az egyik fele a keresztény egyháznak evangélikus, a másik maradt katolikus. Teljesen más az, hogyha szórvány helyzet van, mint aztán utána, ugye, ami nálunk is kialakult a protestáns többségből, a 16.-17. század fordulója után. Teljesen más a német reformáció, és teljesen más az anglikán reformáció, más a skandináv reformáció, más a magyar reformáció, más a cseh reformáció, stb. Tehát reformációkról kell így is úgy is beszélni. Na most ehhez kinek hiányzik még egy bonyolultabb kép, hogy ezt még elkezdjük hasogatni a német reformáción belül is, hogy külön Luther, meg külön Melanchthon, meg külön Bugenhagen, meg külön Zwingli, meg külön Kruciger, meg külön Bucer, meg külön ez, meg külön az. Tehát, de mégiscsak elcsodálkozhatunk rajta, hogy ezek az alakok, mármint ezek a reformátori és teológiai alakok,
itt van a
teljesen, igen, a Szárkos és Palinak a szobrai láthatók itt a sarokban, már én annak idején a reformáció évben a teológián ismerkedtem vele, tehát látjuk itt a kicsit az illusztrációt is, szóval nem csak a külsejük más, hanem a belsejük is. Nem ajánlom, hogy rögtön belekukucskáljunk, nem erre gondolok, hanem tényleg, ami az emlékezetben megmaradt róluk. Melanchthon. 14 évkor különbség. Bocsánat, hogy rögtön úgy mondom, hogy Melanchthon Luther után 14-ben született, ugye? Tehát ez ilyen fura, de egy kicsit az evangélikus időszámításban nagyon sokszor éljük át ezt, hogy mindent ehhez viszonyítunk. Tehát 1497 egy nagyon érdekes családban, sokféle hagyomány ötvöződött ott, egy nagyon erős zsidó hagyomány is volt Melanchthonék családjában, és a héber hagyomány ennek megfelelően elevenként maradt meg. Nagymamájának a testvére volt egy bizonyos Reuchlin nevezetű, hatalmas tudású héber tudós, illetve klasszikus nyelvtudós, és ez a Reuchlin, többek között ő volt, szó szerint mondhatjuk, Melanchthonnak a keresztapja, mert hogy Schwarzertnek hívták egyébként Melanchthont eredetileg, ami ugyanazt jelenti egyébként, tehát fekete föld, mint a görögösített neve, de ezt a görögösített nevet Reuchlin adta neki. Tehát magyarul az unoka, kisunoka öcsének a nevét ő fordította németből, hogy elegánsabb legyen, és a kor tudós ízlésének megfeleljen görögre. Na, ezzel aztán nagyon sok minden meg is pecsételődött, mert annak a sok közös időnek, foglalkozásnak meglett az az eredménye. Egyrészt kiderült a fiatal Fülöpről, hogy nagyon hamar megmutatkozik a zsenie. Tényleg azt kell mondani, hogy egy zseniális tudású és ismeretekkel rendelkező ember volt. Olyan mértékben igaz ez, hogy nem csak Reuchlinnal beszélgetett, és aztán a hagyomány szerint a könyvtárának egy jelentős részét örökölte például, tehát mondjuk a tudományos anyag is meglehetősen nagy volt a kezében, hanem mindössze az egyetemi tanári, vagy hát professzori kinevezésnek a életkori minimumát nem érte el Melanchthon. Egyébként minden kitételnek megfelelt, és ezért nem tudták kinevezni már 16-17 évesen egyetemi professzornak. Tehát egy ilyen nagyon különleges figuráról van szó, aki egyébként nem volt igazán otthon Szászországban, és nem volt igazán otthon Wittenbergben. Tehát ez egy nagyon fura dolog, hogy ellentétben mondjuk tényleg sokakkal ott a wittenbergi kis reformációs központban, ő gyütment volt, annak megfelelően, és hát honosították akkor, amikor elérkezett az idő, hogy házasságot kössön, de erről majd egy kicsit később. Na most, amikor a szóba kerül, hogy a Wittenbergi Egyetemet erősíteni kellene, talán közismert, hogy nagyon fiatal egyetem volt a reformáció időszakában, a Wittenbergi Egyetem 1502-ben alapította Börzsfrigyes fejedelem. Na most Börzsfrigyes fejedelem egy különleges személyiség volt, az egyik legnagyobb tekintélyű német vezető, és általában véve úgy számoltak vele, hogy amikor itt az 1510-es években, bár viszonylag hajlott korú volt már akkor, de amikor megürült a német-római császári szék, akkor bizony az ő neve nagy eséllyel került szóba, hogy esetleg ő lesz a kompromisszumos jelölt. Hát lehet, hogy nem utolsó sorban, úgy, mint a pápa választásoknál sokszor, hogy a hajlott kor előnyt jelent, mert azzal a perspektívával biztat, hogy a veszekedő felek a következő 10 évben csak elintézik, amiben nem értenek egyet, és akkor lehet majd egy fiatal. Na most, ezt végül is Börzsfrigyes elkerülte, több oknál fogva, nem ő lett a jelölt, hanem egy ambíciózus fiatalember, jól tudjuk, 5. Károly, aki nem töltötte be a 20. évét akkor, amikor a félvilág ura lett, részben Spanyolország és az ahhoz tartozó gyarmatbirodalma, aki aztán német-római császár, és az ehhez tartozó függő területeké. Tehát 17 és 1520 között, ami a reformációnak döntő időszaka, 95 tételtől lényegében a pápai átokkal fenyegető bullának a kihirdetése, majd 1521. januárjában az életbe léptetése, politikai körülmények szemszögéből nézve is változatos volt nagyon. Börzsfrigyes viszont az állandóságot képviselte, nagy tekintélyű és nagy pénzű választófejedelem volt, mutatja azt, hogy az időközben kinevezett 5. Károllyal szemben is meg tudta védeni a reformációt és a reformátorokat, akár elítélték őket és kiközösítették, akár birodalmi átok alá vették. Ugyanebben az időszakban gondolkodik rajta, hogy bővíti a Wittenbergi Egyetemet. Luther, ahogyan mondtam is, 1517 októberével mint egy falat kenyér úgy kellett ennek az egyetemnek, mert hogy az egyetem akkor jó, hogyha hát, gazdaságos. Én ezt ma is meg tudom erősíteni rektorhelyettesként, hogy az a jó egyetem, amelyik gazdaságos, amelyik nem gazdaságos, ott ugye örök problémák vannak. És Börzsfrigyes fejedelem ebben az egyetem bővítésben a hallgatói létszám növeléssel próbált valahogy sikert elérni, ahhoz pedig, hát valahogy úgy, ahogy az ókorban mondta az egyik hírhet egyházatja, Jeromos, hogy mégis teljesen mindegy, hogy jó hírrel vagy rossz hírrel, az a lényeg, hogy az ember a mennyországba kerüljön. Tehát valami ilyesmi történik, hogy mindegy, hogy jó hírrel vagy botrányokon keresztül, de az a lényeg, hogy a professzori karnak és a fakultásnak híre menjen. Na, Lutherrel aztán ment híre természetesen, hiszen ő megcsinálta 1517. októberében a hírverést. Börzsfrigyes első körben nem annak örült, hogy itt a reformáció, és erre állítozott, hogy végre megtisztult hittel járulhasson majd az Úrszent vacsorájához, vagy valami hasonló. Egyszerűen annak örült, hogy föllendülőben lesz a wittenbergi porfészekben, a neve nincs egyetem. Na most ebből a következő lépés, kivezető lépés az volt, az lett volna, hogy további nagy neveket kell megnyerni, és a sorban egyértelműen Melanchthon volt a következő. A Wittenbergi Egyetemen természetesen többféle fakultás létezett, voltak jogászok, voltak orvosok, és így tovább. Tehát a középkori egyetemi rendszer szerint működött ez a kis egyetem is, de nagyon hamar elvitte, kezdetben kisebb létszámmal ugyan, de a hallgatói érdeklődés java részét a teológiai fakultás. Na, ez erősödött meg igazán akkor, amikor Melanchthon megérkezik. Nagy kérdés volt ugyanakkor, hogy Melanchthon teológus-e? Teológus professzor-e? Azt senki nem vitatta, hogy kitűnően tud héberül, görögül, latinul, és még egyéb tudománya sem csekély. De az Luther számára például óriási kérdőjel volt, hogy vérbeli teológusról van-e szó. Vagy pedig egy bölcsész teológusról. Luther nem is igazán örült annak, hogy Melanchthon neve szóba kerül a Wittenbergi Egyetem kapcsán. Attól félt, hogy a meginduló reformációt Melanchthon teljesen félre fogja vinni. Tehát a Biblia, a teológiának ez az óegyházi gyökerekhez való visszanyúló megújítása, a középkori egyház kritikája valójában sosem hozta lázba, vagy sohasem ingerelte föl annyira a humanista tudósokat. Egy dolog igen, a pápaság. E tekintetben nem kellett a szomszédba menni a 15. században. Laurentius Valla volt az a nagy tudósok közül, aki végre be tudta bizonyítani, hogy a pápai államot megalapozó konstantini adománylevél például hamisítvány, tehát szemenszedett hamisítvány az egész, és ezzel persze óriási kritikát mondott az egyházi államiság és az egyházi politikai hatalom, sőt az egyházi hierarchia tekintetében. Tehát nem kellett félteni a humanista tudósokat, a kritikai érzékük óriási volt. Persze voltak nagy középkori egyházhoz hű humanista tudósok is, tehát ez egy kétesélyes dolog volt, az egyik ugyancsak az 1400-as években, akit úgy hittak, hogy Ina Piccolomini, odáig vitte, hogy pápa is lett belőle. Na, ez egy külön történet, nem emlékszem, hogy erről beszéltem-e, két mondatot talán csak erről, hogy ő az egyetlen olyan pápa, aki érdemben tett valamit az oszmán török előre nyomulás ellen, és maga is hadihajókra szállva a földközi tenger térségében győztes csatát vívott az ott kalózkodó és hadi fenyegetést jelentő oszmán török haderőknek, hajók ellen. De hát azért volt némi pikantéria a dologban, mert ő azért tényleg egy szaftos múltú olasz ilyen vérbő humanista volt, aki hát nem utolsó sorban különböző irodalmi művek révén lett híres, és hát ezek között nem volt teljesen ismeretlen az erotikus irodalom szerzői között sem. Tehát egy ilyen nagyon fura dolog volt. A rossz nyelvek azt mondják, hogy amikor megválasztották pápának, és ugye a művész neve volt az Énász, ugye az Éná Piccolomini, akkor annyit mondott, hogy, és ezért választotta a Pius nevet, ugye, ami azt jelenti, hogy kegyes, és az volt az első mondata az őt megválasztókhoz, hogy most felejtsétek el Énászt, és dicsérjétek Piust. Hát innentől kezdve tulajdonképpen a kegyes korszaka következik. Na tehát azért érezzük, hogy volt itt nagyon sokféle furcsaság a dologban, és természetesen ott van a nagy humanisták között, már nem a 15. században, hanem az 1500-as években a bizonyos értelemben véve csigavérű Erasmus, aki a német-alföldi származásából hozza a csigavért, és Bázelbe költözik. Bázelben nyomtat ki nagyon fontos könyveket, többek között 1516-ban az általa görögre visszafordított és összeállított új szövetséget. Tehát ez majd aztán a későbbiekben Luthernek kevésbé egyébként, bár ő is ismerte ezt a görög szövegverziót, de Melanchthonnak és a hozzá hasonló humanistáknak hát mindennapi jeledele lett, hogy így mondjuk ez az Erasmus-féle kiadás. Tehát tényleg benne voltak a kornak a mindennapi hangulatkeltésében, a reformokban. Jó, tehát az egyházi és a politikai reformok megálmodásában, összeállításában és kivitelezésében ezek a humanista tudósok. Na most az volt a kérdés, hogy a reformáció ehhez képest mennyire lesz majd bölcsvédés által megtűrt vagy támogatott politikai érdek. Jobb lesz adott esetben a Wittenbergi Egyetemnek, hogyha az is elmegy egy ilyen humanista központ irányába, ahol a legnagyobb nevek és a legnagyobb tudósok tényleg egymás zapszemeit hegyezve vitatkoznak azon, hogy akkor most végül is hogy van a korrekt megfogalmazása ennek vagy annak a tételnek. Luther és Melanchthon, tudjuk, hogy a reformáció 500. évfordulóján is nagyon sok esetben kerültek szembeállítva valahogy a megemlékezések középpontjába, És van egy ilyen fajta protest magatartás, hogy Lutert már unjuk egy kicsit, hát Melanchtont próbáljuk egy kicsit ezzel szemben fényezni, meg kicsiszolni. Jogos ez az elvárás? Tehát ki is volt a vérbeli teológus? Ezt kell valójában kérdezni, hogyha az egyházi reformációt nézzük. Nem lenne korrekt, ha nem árulnám el a saját véleményemet előre, és ehhez képest fogom védeni Melanchtont, jó? Tehát ezzel elárultam, hogy véleményem szerint a vérbeli teológus Luther Márton és nem Melanchton Fülöp volt. Ennek ellenére Melanchton Fülöp óriási dolgokat tett hozzá az evangélikus reformáció, a biblikus reformáció területeihez, elmélyítéséhez, a tartalmának a kidolgozásához. Maga Luther is megnyugodott, amikor látta, hogy egyrészt Melanchton föllépése viszonylag szerény. Ezt zárójelbe vagy idézőjelbe kell tenni. És talán egy kérdőjelet is hozzá kell tenni. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy Luther föllépésében volt erős, öblös és nagyon sok esetben válogatás nélküli, akkor azt mondhatnánk, hogy Melanchtonnak a tudása volt a hiúsága. Általában szokás beállítani úgy, hogy egy végtelenül szerény ember volt, aki sokkal csendesebb szóval és sokkal kisebb nyilvánosság előtt óriásit fejlesztett a teológián, óriási hátteret adott Luthernek. Az az illúzió, hogy Melanchton csöndes lett volna, valójában szintén Luther szájából ered, amikor Luther azt mondja a későbbiekben róla, hogy Melanchton, most neked engedem át a terepet, ez az 1530-as augsburgi gyűlésnek az időszakában történik, mert annyit mond Luther, hogy ich kann nicht so leise treten. Ugye én nem tudok olyan csöndesen, vagy tapintatosan, vagy fű alatt lépkedni, ahogyan te tudsz. Tehát most erre van szükség, belátom, hogy ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, nekem most pillanatnyilag hangfogót kell magamra tenni. Mi történik tehát mégiscsak 1520 és 30 között? Egyrészt kialakul egy óriási barátság, és kialakul egy viszonylag komoly reformátori kör. Melanchton egyrészt a Biblia fordítások területén viszi a tudományos kritikát. Persze ez Luther számára nem mérvadó. Erről hosszan lehetne beszélni, hogy Luther nem aszerint dönti el, és végülis ő dönti el, hogy a lutheri Biblia fordításban mi kerül be, vagy mi nem kerül be, milyen német szó kerül be, hogy egyébként a héberül vagy görögül adott esetben akár nála jobban tudó kollégák többségi szavazata mire esett. A Luther elve a Biblia fordításban nem nyelvi, nem nyelvészeti. Ő azt mondja, hogy a Bibliának, a Szentírásnak van egy teljesen konkrét teológiai vonala elejétől a végéig. Ebbe a fő mondani valóban minden bele kell, hogy írjuk. Tehát, hogyha bármilyen bibliai könyvről vagy igéről van szó, és különböző fordítási lehetőségek vannak, és az egyik nyilvánvalóan megegyezik a Szentírás egész mondani valójával, a másik variáció pedig nyilvánvalóan szöges ellentétben van vele, akkor hiába elterjedtebb a szöges ellentétben lévő, akkor se azt fogjuk beletenni, mert nyilvánvalóan nem őrültek meg a bibliai szerzők, hogy ellent mondjanak az egésznek. Tehát teológiai fordítást adunk a Szentírásnak, nem a szótár szerkesztőkkel, hogy eldöntsék, vagy a Google fordító, hogy akkor most egyet értünk-e valamivel, vagy éppen kinek mit tudott eszébe föltölteni a jelentés tartalmak mögé. Ugyanakkor kialakul egy nagyon komoly személyes barátság közöttük. Ennek különböző szakaszai voltak, ez a barátság elég zötyögve indul, és itt már a házasság idejébe csapunk bele. Amikor szorult a hurok, akkor végül is Melanchton nem volt olyan rossz helyzetben, mint Luther, hiszen Melanchton nem volt papi személy. És megint ezt is ki kell mondanunk, hogy Melanchton nem lelkész. Bizonyos értelemben persze ige hirdető, tehát ez a reformáció korában sem zárta ki egymást, vagy a reformáció korában nem zárta ki egymást, de papi személyé Melanchton sohasem lett. Tehát ő nem volt abban a helyzetben, hogy ne házasodhatott volna. Éppen ezért ő viszonylag korán házasodik, évekkel korábban, mint az összes többi reformátor. Ennek nagyon földhöz ragadt és prózai okai voltak, lényegében a wittenbergi arisztokrácia vagy patrícius réteg egy eladósorban lévő lány tagjához kényszerítették hozzá, vagy kényszerítették egymáshoz őket. Luther ezt a házasságot nagyon-nagyon pártolta, egyszerűen azért, hogy Melanchtonnak végre egzisztenciát teremtsenek Wittenbergben. Mert ezzel a házassággal tulajdonképpen megerősödött nem csak a tanári állása, hanem a házhely, az építkezés, a családi összefüggések. Tehát lényegében egzisztenciát kap Melanchthon, és ezért cserébe el kell venni a lányt, hogyha nagyon erősen akarok fogalmazni. Ennek megfelelően egy nagyon nehezen összecsiszolódó házasságról van szó. Persze hozzá kell tennünk, hogy a 16. században általában a kutyát nem érdekelte, hogy a házasulandók mit gondolnak arról, hogy ők összeillenek-e, vagy nem szeretik-e egymást, vagy nem teljesen más szempontok döntöttek. Itt ebben az esetben is nem lehet azt mondani, hogy zajos ellentétek, vagy bármiféle ilyen problémák lettek volna Melanchthon és a felesége között. A későbbiekben Melanchthon nagyon tapintatosan egyébként, tehát egy szűk baráti vagy bizalmas baráti levelezésben, ráadásul görög nyelven megírja azt, hogy a házasságkötésére egyszer utal, illetve a házasságukra ezekben az anyagokban, és hát azt a megjegyzést teszi, hogy az a nap volt, mármint a házasságkötésük napja, minden keserűség és nyomorúság kezdete. Tehát ez egy nagyon őszinte mondat, és tényleg nagyon tapintatosan kezelte ezt az egészet, tehát nem bántotta vele tulajdonképpen sem a házastársát, sem a többieket. Talán ez ilyen fura dolog, de amikor Luther házassága 1525-ben napirendre kerül, és Melanchthon annyira begurul, hogy elmenni sem hajlandó Lutherék esküvőjére például, és ország világ előtt ellenzi, lehet azt mondani, hogy ezt a tapasztalatai szerint, tehát, hogy jó indulatból tette, ki tudja, tehát ő egy nagyon megkeseredett és szkeptikus ember volt a házasságot tekintve. Hál' Istennek Luther nem hallgatott rá, mert a reformátorok között ellentétben a Melanchthon családdal a Luther család élete egy jó sikerült házasság. Na most a Melanchthon családnál hozzá kell tenni még más dolgokat. Nem csak Lutheréknél voltak kosztos diákok vagy ottlakók, hanem erre többnyire ezekben a kicsi-kicsi házakban, professzori házakban majdnem mindannyian rászorultak. Lutheréknek volt akkora infrastruktúrájuk, ma így mondanánk, hogy megengedhették azt, hogy ennek a terheit részben átvállalják a többiektől, Melanchthonéknál is voltak mindig elszállásolt diákok, ha nem is sokan. Ugyanez igaz Bugenhagenékre. Bugenhagenéknek sem volt meg az a nagyméretű háztartásuk, de időnként például ők ott kifejezetten kosztos diákokat is tartottak. Hozzá kell tenni persze, hogy Bugenhagenné ugyanolyan talpra esett asszony volt, mint Bóra Katalin. Nagyon sokat jártak össze, és amikor pestis járvány volt, vagy egyebek, akkor például egy időben vártak gyermeket Bóra Katalin, illetve Bugenhagennél, és akkor például együtt menekítették őket, és voltak bezárva, hogy lehetőleg elszigeteljék őket a veszélyes környezettől. Tehát mondjuk úgy, hogy a Bugenhagenék házassága volt az általam ismert másik szerencsés reformátori házasság, tehát az, hogy hogyan éltek ezek a reformátorok, vagy reformátor házastársak, az nagy mértékben meghatározta, mint manapság is, gyakorlatilag ezeknek az otthonoknak a kisugárzását. És természetesen a boldogtalanságát is. Melanchthonéknál annyira szerencsétlenül alakult a dolog, hogy a gyermekeik közül az egyik lány ott megismerkedett az egyik ott lakó diákkal, akinek különböző ambíciói voltak. Az ambíciók politikaik és művésziek is voltak, a művészi részben próbált csiszolódni Melanchthon tudása mellett. Ez elbűvölte Melanchthonék lányát, végül is szerelem szövődött és házasság lett belőle. Aztán ez a fiú egy ilyen elvetélt egzisztencia lett, részben alkoholista lett belőle, aki rendszeresen verte a feleségét, gyermekük is született, nagyon sok esetben ismétlődött az, hogy Melanchthon ilyenkor egyik napról a másikra jött a hír, összekapta magát, azonnal odautazott, próbálta menteni a lányát, menteni az unokáját, ki kellett menekíteni őket az otthonukból, meg hasonló ilyen dolgok, és ezt Melanchthon felesége nem tudta föloldani, súlyos beteg lett életének a több mint utolsó 10 évét súlyos betegen és egyre romló állapotban töltötte. Melanchthon még otthonában természetesen, hiszen hol másutt, ez Fülöpnek azért nagyon sok érzelmi terhet, meg plusz feladatot is jelentett természetesen, és hát ebből következett az, hogy a feleségét el kellett temetnie, majd utána még a gyermekeik sem érték meg mind Melanchthon végnapjait. Melanchthon nagyon-nagyon megkeseredett ember volt emiatt is, tehát nagyon szomorú ember, talán így kellene mondani, hogy lényegében az emberi karrierje nem igazán sikerült boldogra. A szakmai karrierben azonban kétség kívül hihetetlen nagy tudásra tett szert, és teológiai szerzőkben is természetesen oda-vissza tudott mindent, ami a középkori teológiához szükséges volt. Ebből következett az, hogy bár azt gondolnánk, hogy akkor tulajdonképpen egy középkori reformátorról van szó, hiszen miről volt szó, szépen elővette a középkorban sokat emlegetett teológusokat, egy kicsit átvariálta az egészet, aztán abból lett az ágostai hitvallás. Na nem egészen így néz ki a dolog, az ágostai hitvallással Melanchthon Fülöp tulajdonképpen műfajt teremtett. Nagyon érdekes dolog, hogy a lelke az ágostai hitvallásnak vitathatatlanul Luther. Tehát határozott állításokkal, kérlelhetetlen formában, és utána nem titkolva azt, hogy egyébként ezekből levonva a következtetést, kinek hova vásárolna saját pénzen is akár menetjegyet. Ugye? Tehát szépen el lehet menni mindenkinek a német egyház közeléből, és maga az ágostai hitvallás is ilyen határozott állítások, ennek következtében elvetjük ezt és ezt a tanítást, és állítjuk, mint végkövetkeztetés ezt és ezt és ezt. De a műfaj klasszikus teológiai műveltséget mutat, és a műfaj Melanchthon tollából származik. 1530-ban, tehát Melanchthon az, aki a küldöttséget vezeti Augsburgban, Ágostán, amikor a birodalmi rendek elé citálják az evangélikusokat számadásra. Ebből az épületből ma már semmi nincsen, illetve egyetlen egy dolog van még az augsburgi környezetben, egy torony, amit most szépen restauráltak, és azt mondják, hogy az a torony az, amit körülbelül Melanchthon még láthatott, meg a többi reformátorok, az a köré épült teljes épület együttes már nem, tehát az későbbi. Hát nem egy torony élmény azért ezt látni, meg kell mondanom, ugye? Tehát azért nem egy olyan meghatározó dolog, de hát mégiscsak oda tartozó relikvia. Melanchthon szoros együttműködésben fogalmazza az ágostai hitvallást. Az ágostai hitvallásnak egy nagyon fontos jellegzetessége van, egy kicsit kapcsolódik az előző alkalmat lezáró beszélgetéshez, ugyanis az ágostai hitvallás nem kötözködő hitvallás. Tehát nem arról van szó, hogy minden áron be akarjuk bizonyítani, hogy mi mást és okosabbat akarunk mondani, mint amit eddig a középkori teológia vagy a középkori egyház tudott. Az ágostai hitvallásnak teljesen világosan 3-4 kitűzött célja van. Az egyik dolog, hogy olyan dolgokat tegyen szóvá, amelyekben nézetkülönbségek vannak. Tehát mondjuk úgy, ma úgy mondanak, hogy problémaorientált. De megemlíti még az elején, hogy a Szent Háromságról ezt gondoljuk, erről azt gondoljuk, amarról azt gondoljuk, de egy mondattal szinte elintézi, vagy kettővel, hogy ebben nincsen közöttünk nézeteltérés, tehát a kötelesség érdekében, hogy a közös alapokról beszéljünk, mi is rögzítjük, és aztán utána jönnek azok a tételek vagy pontok, amelyek szóvá teszik azt, ami egyébként a reformátori teológia szerint tűrhetetlen volt a középkori egyház tanításában. Ennek megfelelően természetesen a másik jellegzetessége, hogy a mindenféle tekintéllyel szemben a Szentírás tekintélyét elsőnek és egyedülének mondja ki. És ez akkor is igaz, hogyha hivatkozik egyébként klasszikus szerzőkre. Egyházatyákra is egyébként, tehát hiába mondják azt, hogy középkori vagy az ókori teológiát félretették és vissza az apostolok korához. Természetszerű, hogy ezek műveltudósok voltak, akik 1500 év teológiáját jól ismerték és kitűnően alkalmazták. Megint csak fontos dolog, hogy az ágostai hitvallás mindenekelőtt tisztázni akarja a kérdéseket. Tehát egy nyílt fölhívás arra, hogy vitassuk meg azt, ami elválaszt bennünket. Mondhatnánk úgy is, hogyha a Luther számára, meg Melanchthon számára, meg a többi reformátor számára oly sokat ígérgetett középkori időszakot lezáró zsinatot összehívták volna az egység érdekében, akkor az ágostai hitvallás nyugodtan szolgálhatott volna egyébként egy olyan alapdokumentumnak, amellyel kapcsolatban el lehetett volna kezdeni a tárgyalást, és talán a megegyezést is meg lehetett volna találni. Az 1530-as időben Luther tehát nincsen ágostában, kicsit odébb van, és kicsit odébb próbál a kimerültségével, és nagyon sok mindennel küzdeni. Ettől függetlenül azt azért tudnunk kell, hogy Melanchthonék minden egyes változatot újra és újra küldenek Luthernek jóváhagyásra, Luther jóváhagyja, küldi vissza, ha változtatnak rajta megint, és így tovább. 1530-ban tehát a hitvalló aktus, hogy kiállnak és azt mondják, hogy hitünk és életünk ez, a hitünket elvenni nem lehet, az életünket igen. Körülbelül erről van szó, amikor a városok, a fejedelmek és a teológusok, az egyetemi fakultások képviselői, tehát az a három nagy erő a német reformáció mögött lényegében megerősíti aláírásával az ágostai hitvallást, és ezzel együtt adják oda a császárnak, hogy tessék ezen elgondolkodni. Na most, aztán a további folytatásban megint Melanchthon lesz az, aki majd a katolikus elleniratra válaszol, és egy sokkal bűvebb magyarázatban kifejti az ágostai hitvallás rövid szövegét. Teltek múltak a napok szépen, és hát mindenki forgatta épülésére az ágostai hitvallás szövegét, különösen azok a fejedelmek, meg városatyák, akik tudtak olvasni, meg a teológusok. És aztán egyszer csak föltűnt egy-két érdekesség. Hogy hát mi a csuda volt itt, mintha nem ezt írtuk volna alá. Hát most megjelent egy új kiadás, nem erre emlékszünk, vegyük csak elő a régi szöveget, az 1530-as, tegyük egymás mellé. Hát kiderül, hogy Melanchthon egy kicsit megbuherálta, ahogy szokás mondani manapság, az ágostai hitvallás szövegét. Az 1530-as években járunk már. Melanchthon ugyanis különböző tárgyalásokat folytatott, nem is mindig a saját szakállára, ezt is meg kell mondani, tehát Melanchthon volt az ökumené felelős tulajdonképpen abban a wittenbergi műhelyben. Az egyik útja tulajdonképpen a katolikus teológusokhoz vezetett, 1536 után már Calvin irányába, tudjuk, hogy 1536 Calvinnak a nagy színrelépése Genfben. Velük is egyezkedik, beszélgetnek, hogyan tovább, mint tovább, ami nekünk németeknek fontos, az tulajdonképpen fontos a franciáknak. Szóval nagyon sok minden ilyen vita jött elő, és hát Melanchthon úgy gondolta, hogy ezeket a közben lefolytatott teológiai párbeszédeket, hát ő nyugodtan beépíti majd, hát ha könnyebb lesz kompromisszumokat kötni később, hogyha az ágostai hitvallást ő a saját szakállára átdolgozza. Na most ez egy nagyon kellemetlen helyzetet hozott, mondhatnám úgy is, hogy az 1530-as aláírók vért kívántak. Ez nem kérdés. Tehát nekik az ott élet-halál kérdése volt, letették valami mellett az esküt, fejedelemként bevezették a saját tartományaikban, teológusként meggyőződéssel hirdették a katedráról vagy a szószékről, és hát akkor Melanchthon azzal védekezik, hogy hát bocsánat, fiúk, de hát ezt én írtam. Hát akkor mégiscsak én vagyok a szerző, nem? Hát csak átírhatok benne dolgokat, hogyha én úgy gondolom, hogy az úgy változott. Na most erre Melanchtonnal közölték, hogy miután aláírtuk mindannyian, ez innentől kezdve bizony az egyházkönyve nem a tiéd, tehát ezzel azért óvatosabban lépkedj. Kicsit azért itt érződik az, amivel elkezdtem, hogy azért Melanchtonnak se kellett egy kis öntudatot kölcsönkérni a szomszédból. Tehát azért megvolt az a magabiztos, nagyon sokszor, hadd mondjuk ki, arrogáns tudományos föllépése, hogy ő azt gondolta, hogy ebből áll a világ. Ebben a helyzetben ki más mentette volna meg őt, mint Luther természetesen. Mert hogy amikor vért kívántak, hát akkor Luthernek kellett közbelépni. És Luthernek nem kis fejtörést okozott, hogy hogy oldja meg ezt a problémát. Végül is valahogy kettévágta a gordiuszi csomót. Egyrészt azt mondta, hogy tudomásul kell venned, Fülöp, hogy ez valóban jogos, hogy nem a te könyved többé, tehát se hozzátenni, se elvenni nincs jogod, innentől kezdve ezeket a variált változatokat leszel szíves visszavonni és nem terjeszteni. Ugye? Tehát kapott egy sárga lapot. A másik oldalon viszont mindenki felé kiáll és azt mondja, nem azt mondja, hogy ki bűntelen közületek az írja a következő hitvallást, vagy valami, ugye, helyette, hanem azt mondja, hogy egyet ne felejtsetek el. 1530-ban, amikor Melanchthon megírta, amit megírt, akkor ugyanúgy ez életével játszott, mint ti. A hitvallása ott van, és az ő hitvallása is. Nekem ez elég, mondja Luther, ahhoz, hogy Melanchthon hitét ne abajgassuk. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy voltak ilyen komolyabb összetűzések reformátori körben is. Maga a Luther-Melanchthon kapcsolat, ezt tudom, hogy meséltem itt már, de annyira ide tartozik, hogy muszáj megismételni még egyszer, a legmélyebb és legszemélyesebb testvéri összetartozássá nőtte ki magát. Tehát az a bizonyos jelenet, amikor Melanchthon egyre súlyosabb, lázas betegségben szenved, és a felső szobában, hát mint általában a középkorban, Hollandiában ma is, ugye alul van a kirakat, fölül van a hálószoba, meg a magánélet. Tehát igazából a felső szobában már a halálra készítik elő. Ugye senki nem tudja az okát annak, hogy mi történt, és azt se tudják, hogy mi lehetne az ellenszer. És hát ezekben az órákban, napokban Luther többször látogatja Melanchtont. És ott hangzik el ez a néhány vigasztaló szó, amiről Isten tudja csak, hogy eljutott-e Melanchthon tudatáig, vagy nem. Amikor Luther úgy ítéli meg, hogy Melanchthonnal nem tud kommunikálni, mert olyan rossz állapotban van már, akkor hangzik el az a bizonyos imádság, ami abszolút Lutherre jellemző, de tulajdonképpen az egész reformációra is. Ekkor ugyanis Luther kinyitja az ablakot, szokása szerint, ezt tudjuk, hogy Luthernek szokása volt így imádkozni, hogy felső szoba ablakot kinyitni, kiállni így, mint a Mordekájék meg a többiek ugye annak idején az Ószövetségben, és előadta ott jó hangosan, hogy mindenki föl tudja jegyezni az utókornak, hogy Uram Istenem, nem én kezdtem ezt az egészet. Te látod, hogy mennyi nyavajám és bajom van ezzel a reformációval, most ő ezt nem reformációnak nevezte, hanem szolgálatnak. Ha most elveszed tőlem Fülöpöt, aki a legnagyobb segítség ebben, vedd tudomás, hogy én is befejeztem. Úgyhogy ezt most én rád bízom, és azt kérem, hogy hallgass meg, ámen. Na most állítólag attól az éjszakától kezdve Melanchthon elkezdett jobban lenni, és 3 nap múlva fölkelt az ágyból. Tehát ezek ilyen nagyon furcsa, és talán most nem is azt mondom, hogy így kell beszélnünk a Jóistennel, de azt azért gondolom, hogy nagyon sokat elárul arról a közösségről, ami ott Melanchthon és Luther között arra az időre kialakult. 14 év korkülönbség. Azt gondolom, hogy Melanchthon alkatilag is, meg elismerve Luther kétségtelen vezető szerepét, hiszen erről van szó, kellő józansággal tudott azonosulni azzal a feladattal, ami ebben a csapatban ráhárult. És ez azért gyülekezeti munkatársképzés, most kiszólok egy lábjegyzetet, nem mindig könnyű. Ugye, tehát elfogadni azt, hogy kinek mi a sajátossága, avval szolgáljon, nem a másik helyet kell okosnak lennie, és egységben azzal, hogy ő örüljön az ő szolgálatának, én örüljek a magaménak, és ez tulajdonképpen így van jól. Ez a lelkület sugárzik tulajdonképpen minden nézeteltérésük, vagy egyéniségbeli különbségük ellenére kettejükből. Ami még ide tartozik természetesen, hogy Melanchthon az európai tudós. Tehát ő az, aki Németországban, Luther ugyanúgy benne van az iskolalátogatásokban, ugyanúgy mennek és készítik elő, ugye szakfelügyeleti látogatásokat készítenek tulajdonképpen elő, egy nagy terepfölmérés zajlik, ahol a vizitációt végzők, tehát a látogatóknak külön tankönyvecskét írnak, hogy mire kell odafigyelni, mit kell vizsgálni, hogy milyen állapotban vannak az iskolák, a hitoktatás és így tovább. Erre a munkára Luther írja majd meg a választankönyvet, amit úgy hívunk, hogy Kiskáté és Nagykáté. De Melanchthon az, aki az iskola reformot kidolgozza hozzá. Tehát megint egy közös munkáról van szó. Hiába próbáljuk kijátszani őket egymással szemben, Luther legalább akkorát ad az iskolai képzésnek, mint amennyit Melanchthon, de Melanchthon például az iskolai képzésben magát az egészet tudja európai mértékben befolyásolni. Ő az, aki teljes tantárgyreformot vezet be. Ő az, aki teljesen más módszertant vezet be. Van egy rektori székfoglalója Melanchthonnak, amelyben arról beszél, persze ilyen érthetetlen görög filozófia, mitológia, mit tudom én, tele van vele természetesen a humanista műveltséggel, de a mondandója az, hogy akkor nyugodhatunk meg, ha elértük azt, hogy a tudásnak becsülete van. Nem a tanulásnak. Ugye megint csak szeretném mondani, mert a mai oktatási reformoknak mindig az a célja, hogy a tanulásnak legyen becsülete. Ők azt mondták, hogy a tudásnak legyen becsülete. Ez egy óriási különbség. Tehát nem az erőfeszítést kell csak megbecsülni, hanem a végeredményt is illik megnézni. Na most ebből a reformból egy teljes németországi reformrendszer alakul ki, ezért hívják Melanchthont mind a mai napig úgy, hogy Präceptor Germania, azaz Németország tanítómestere, tanítója, iskolamestere. Persze mondhatnánk azt, hogy nem véletlenül próbálja őt meghívni az egyébként a reformáció eredetesen ellenséges francia király, Ferenc király, hogy legyen szíves már átjönni, és a francia oktatást is próbálja már valamennyire javítgatni. Gondoljuk el, tehát azért, hogy miről van szó, hogy mondjuk egy anglikán reformáció. És 8. Henrik, amikor elküldi Melanchthon bizonyos írásait neki, megismerésre, hát természetesen ezek ilyen tisztelet példányok voltak, és abban az időben, hát avval a reménységgel, hogy ez a tisztelet példány, hát konkrétan mérhető ellen jutalmazásban fog részesülni. Nem is csalódott benne, 8. Henrik igen busás pénzt küldött neki érte. Tehát amikor ezeket a zsigeri gyűlölködéseket vagy egyebeket nézzük, a gyűlölködésnek is van még egy bizonyos kulturális színvonal, amit ma már nem ismerünk. Egy másik, amit szoktam mondani, hogy azért milyen furcsa dolog, hogy amikor 1525-ben Luther és Bóra Katalin összeházasodnak, kiírják magukat minden létező emberi és egyházi jogrendszerből, jogfosztottakká válnak, pletykák tárgyává, egy kiugrott tapáca és egy szökött szerzetes. Ugye, tehát micsoda dolog ez? És Albrecht Mainzi érsek, a legfőbb ellenzék, és a legnagyobb egyházi üldözője a reformációnak, nász ajándékot küld. Persze Bóra Katalin fölháborodva akarja visszaküldeni, hogy na aztán majd még ez kell nekünk. Ebben az esetben Luther volt a józanabb, és hál' Istennek a hatékonyabb. Tehát a nász ajándék jó helyre került, ott a családi kasszában. Mert csak úgy érzékeltetni szeretném, hogy...
Pszichológiailag érdekes, hogy a Mainzi-érsek valahol a lelkismertét nyugtatta meg, ne?
Mindenesetre egy nagyon bizarr helyzet, és az az érdekes a dologban, hogy mondjuk tényleg bizonyos gesztusok túlmutatnak azon, hogy egyébként a föld nyíljon meg alattad és süllyedj el benne. Tehát ezek azért nagyon komoly dolgok. Ebből csak azt akarom levonni, hogy haragudni is sokféleképpen lehet. Sőt, még gyűlölködni is sokféleképpen lehet. És ha már valaki a gyűlölködésbe keveredik, ami nem igazán nagy keresztény erény, akkor azért adjon hálát azért, hogyha vannak józan pillanatai, és még képes gesztusokra, pozitív gesztusokkal válaszolni. melanktonék, tehát nagyon sajátos helyzetben vannak, nagyon sokat nyomorognak. Érdekes dolog, hogy a professzori fizetések közül valójában a teológusok élvezték a második osztályzatot, tehát a jogászok meg a hivatalnokok vitték, tehát az a képzés vitte tulajdonképpen hosszú ideig a listán, és aztán ezt nem nézhette tovább a fejedelem, és egy reformot, egy bérreformot, egy bérrendezést vitt végig, és akkor lett tűrhetővé tulajdonképpen Luthernek és Melanchtonnak is a fizetése. Nyomorúságos fizetésekből tengődtek, lényegében Lutherék az 1530-as évekig teljes egzisztenciás kiszolgáltatottságban éltek. Melanchtonékra ugyanez jellemző. Melanchton annyira belekeseredett ebbe, hogy ott akarta hagyni Wittenberget. Tehát azt mondta, hogy nem hajlandó tovább itt nyomorogni, nincs egy tisztességes háza, amilyen házat kaptak, az teljesen lerobbant. Élhetetlen, ebben nem lehet megmaradni. Végül is abban, tehát egy olyan határozatot tudtak ezzel kierőszakolni, hogy Melanchtonék házát felújították Wittenbergbe, ha elmegy valaki, akkor most újra felújították Melanchtonék házát. Ez körülbelül olyan, mint nálunk némelyik parókián, hogy 500 évenként van felújítás. Tehát igazából nagyjából ezt látjuk, hogy Melanchtont azzal a házfelújítással viszont élete végéig oda kötötték Wittenbergbe, akár akart maradni, akár nem. És ez azért Melanchtonban némi frusztrációt okozott. Tehát akárhogy nézzük, Melanchton azért egy európai szintű akadémiai tudós volt, bárhol megállta volna a helyét Párizsban, Oxfordban, Bolognában, bárhol. Melanchton sose volt az a nagy érdekérvényesítő, de aztán utána be is zárult a sorsa, és lényegében ehhez a neve nincs egyetemhez kötődik az ő egész pályafutása. Talán annyit még erről az időszakról, mert most már azért múlik az idő, hogy Melanchton előadásai, mivel humanista tudósról volt szó, nem német nyelvűek voltak, hanem többnyire latin, és ez a kapocs a magyarországi reformációhoz. Tehát a magyarországi ösztöndíjasoknak csak egy része, vagy az ott tanuló diákoknak egy része tudott csak németül, tűrhetett, ez is megint jellemző, talán a mai Magyarország evangélikus lelkészik arra, hogy tűrhetően alig tudnak, azért egy szűk réteg tud németül, a többiek pedig hát az akkori világnyelvet próbálták, ami nyilvánvalóan a latin volt. Na most a latin nyelv így oda kötötte a magyarországi későbbi reformátorokat Melanchtonhoz. Melanchton saját kört szervezett a tanszék körül, ma így mondanánk, nem utolsó sorban házába is meghívta ezeket a magyar diákokat, nagyon kedvelte őket, vagy legalábbis sokukat, és külön szárnyai alá vette őket, aminek az a következménye, és itt jön megint az Úristennek a sajátos közbeavatkozása, vagy bölcsessége, hogy Magyarországon a magyar történelmi körülmények között esély nem volt arra a Habsburgok alatt, hogy a Lutherihez hasonló, vagy a Németországhoz hasonló reformáció menjen végbe, tehát akár 50-50% hosszú távon, hanem ezzel a tanítványi körében kiket nevelt ki, olyan iskolai tanítókat és iskolateremtő igazgatókat, rektorokat, akik mellékesen prédikátorok is voltak, azaz saját képére és hasonlatosságára formálta Melanchton azokat, akik a tanítványi körébe tartoztak. Ezzel teremtette meg Magyarországon azt az ősi reformátori formát, ami életben tartotta az egyházunkat a Habsburg elnyomás ideje alatt. Iskolák, tanítók, akik mellékesen teológiailag jól képzettek és prédikálnak is. Mert a lelkészeket nem engedik, mert a lelkészeket bebörtönzik, mert a lelkészeket gályákra küldik, és így tovább. Tehát nagyon érdekes módon a magyarországi körülményekhez igazította a képzést a Szentlélek Isten úgy, hogy Melanchton ott volt, és egy mellékes megjegyzést hadd tegyek, ahogyan a magyarországi reformátusság mindenek előtt Zwingli János volt, és nem Calvini. Tehát ez a Calvini öntudat, ez tulajdonképpen egy nagyon késői átalakulása a magyarországi reformációnak. Ahhoz képest az evangélikus reformáció sokkal kevésbé volt luteri, mint bárhol másutt, és nagyon erősen Melanchton-szerű, az őrá jellemző sajátosságokat, formákat, hivatást, tudatot vitte tovább. 1546-ban meghalt Luther, és ott maradt Melanchthon magára. Mit mondjunk, tehát engedelmes követője volt Luthernek, azaz természetesen 14 évvel élte túl. Tehát 14 évvel később született, és 14 évvel később halt meg. 1560-ban. Elég dicstelen az a történet, ami 1546 és 60 között, a felekezetek között, és az evangélikus táboron belül is lezajlott. Tehát végtelenül sok acsarkodás, végtelenül sok rossz indulat, és végtelenül sok vita. Melanchthon nem volt képes kezelni ezt a helyzetet. Tehát Luther oda bődült egyet, és rend volt. Melanchthon, amikor elkezdte, hogy hát akkor üljünk le egymással, tárgyaljunk, hallgassuk meg, beszéljük meg, gondolkodjunk, módosítsunk, mégiscsak talán akkor egy kompromisszum, na ez nem kellett senkinek, és ennek megfelelően ebben a helyzetben Melanchthont nem fogadták el a reformáció következő vezetőjének. Sőt, széles körökben, és itt most elsősorban az evangélikus köröket kell érteni, Melanchthon lett a legfőbb bűnbak arra nézve, hogy hogy hajlik el a lutheri eredeti irány mindenféle kompromisszumok mentén. Ez hát a 16. század kevéssé finomkodó stílusában jutott Melanchthon tudomására, ami meg természetesen őt szintén nagyon megviselte. Tehát amikor 1560-ban azt a bizonyos följegyzést ott találják a halálos ágya mellett, akkor lényegében erről van szó, tehát sok mindenről ír abban az utolsó reménységben. Egyrészt arról, hogy a kezdete is szép, ugye most átlépsz a fénybe és megérted az Isten titkait. Hát mit akar egy teológus mást? Megtudni, hogy hányasra szigorlatozott. Ugye tulajdonképpen erről van szó, mit értettem meg, és mit nem értettem meg. Amin gondolkodtam, én azt szeretném látni is. Tehát ez a reménység nagyon komolyan megvolt benne, természetesen megvolt benne a gyászok feloldása és sok minden más. És aztán az utolsó megjegyzés annyi, és végre megszabadítasz engem a teológusok gyűlölködő vitáitól. Mondhatjuk azt, hogy Melanchthon elméleti tudós volt, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az egyház átlaga nem volt képes tudomásul venni, hogy ha Melanchthon szól, az nem biztos, hogy feltétlenül azonnal gyakorlatba lehet átültetni, de érdemes rá odafigyelni, mert világosan mutatja az irányt. Aztán kicsit korai volt az is, hogy felekezetközi viszonyokban túl finom hangot üssön meg. Ez a többség ízlésének nem felelt meg. Tehát Melanchthon végül is úgy vonul be az egyház történeti emlékezetbe, hogy egy felemás szerepet játszik, amit aztán például a magyarországi református történetírás gátlás nélkül ki is használt a legutóbbi időkig, talán mostanság már kevéssé, aminek az volt a lényege, hogy Melanchthon tulajdonképpen Calvinhoz tért akkor, amikor Luther meghalt, és ezzel ugye Melanchthonnak köszönhetjük azt is, hogy ezek a téveigő, félig meddig megkábult luteránus reformátorok Magyarországon megtalálták a jó irányt, és végre mindenki a református egyház kötelékébe sodródott. Ugye, tehát ilyeneket azért bőségesen most Melanchthontól azért fényévnyi távolságra volt, az, hogy ő mondjuk ilyen szerepet akarjon játszani. Melanchthon azért nem az a kategória volt, akinek feltétlenül alá kell vetni magát bárki más tekintélyének. Hát talán röviden ennyit a Melanchthon irányzatról, erről a 63 esztendőről, amit ő megélhetett. Nagyon sok mindent köszönhetünk nyilvánvalóan ma is még Melanchthonnak. Tehát amikor az a kérdés, hogy mi az evangélikus identitás, akkor Luther kezünkbe adja a Szentírást, és gyakorlatilag abból tapottat nincs értelme engedni, mert hogyha abból engedünk, akkor az persze már nem evangélikus identitás. És ott van egy minta arra, hogy úgy illik találkozni a többiekkel, hogy egyébként kívülről tudom az ő álláspontjukat is. Értem, érdemben tudok vele beszélgetni, és ahhoz képest meg tudom mondani, hogy az én álláspontom miért más. Ez azért a nagyon-nagyon erős melanchtoni örökség, ugyanazzal a hitvalló bátorsággal, mert végül is ezek az emberek, ezek a reformátorok egymást tartották. És ezt is világosan kell látnunk, amikor, hát olyan, mint egy házasság bizonyos értelemben, most nem félreértés, ne essék, szó sincsen arról, hogy házasság lett volna, ebben a mai világban már össze-vissza minden evangélikus zsinat össze-vissza szavaz mindenről, főleg nyugaton, de itt ugye arról van szó, hogy amikor az egyik gyenge, a másik erős, amikor a másik gyenge, akkor az egyik lesz erős, egymást tudják segíteni abban, hogy kinek mikor jön el az órája, és az a feladat, amit csak ő végezhet el. Én azt kívánnám a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, meg a gyülekezeteinknek, hogy ennek tudjunk örülni, hogy együtt erősebbek vagyunk, és figyeljünk érzékenyen arra, hogy kinek mikor jön el az az órája, amikor neki kell szólni, neki kell menni, és most neki kell megtenni azt, amiben én akkor is támogathatom, ha éppen nem én vagyok a pulpitusnál. Úgyhogy én ezzel át is adom a pulpitust.